Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a Solo Q Podcastnek a negyedik adása. Az előző adást, amit a Valheim témájában vettem fel, vagy Valheimről beszéltem, azt a második adásként konferáltam fel. Ez egyébként így is van, az volt a második valódi adás, úgymond, ahol egy konkrét témával foglalkozok, és kihagytam a számozásból az első bemutatkozó adást, de ez nem túl jó, mert egyébként meg ahogy a weboldalon, meg ahogy a például Spotify-on, vagy ahogy a részeket számoztam, ott meg pont, hogy nem hagytam ki. Úgyhogy most ettől az adástól kezdve konzisztens lesz a kettő, negyedik adást mondok, és azt is fogok kiírni. És hát ismét eltelt szerintem 2 hónap, amióta új anyagot tudok felvenni és kirakni. Egyébként az anyagok felvétele, vagy az adás felvétele és kirakása között nem szokott eltelni sok idő, de sajnos így tudtam most felvenni adásokat. Már előzőleg, vagy az előző adásban is reménykedtem, hogy egy kicsit ezt be tudom sűrire, de sajnos, vagyis hát nem sajnos, mert jó és pozitív változások kapcsán az életemben alakult úgy, hogy elfoglaltabb voltam az utóbbi időben, de semmiképpen sem szeretném abba hagyni, mert nagyon élvezem ennek a podcast mögötti kutatást, és egyébként az anyagok felvételét és a vágást is, úgyhogy mindenképpen folytatni szeretném. Úgy néz ki, hogy most már tényleg több anyagot tudok felvenni, és hogyha az elmúlt időszak nem is arról szólt, hogy konkrét anyagokat vettem fel, de rengeteg ötletet összeszedtem, és egy kicsit ki is fejtettem őket, úgyhogy ötlet az van bőven, már csak időt kell találni arra, hogy fel tudjam venni őket, és egyébként tényleg úgy néz ki, hogy talán most már azért egy ilyen 2 heti rendszerességgel tudok felvenni és kirakni adásokat. Na de, miről fogunk beszélni ebben az adásban, miről fog szólni ez a rész? Nem másról, mint a Subnautikáról és a Brett Edge-ről. Szerettem volna már mindenképp beszélni a Subnautikáról, mert többször is hivatkoztam rá előző adásokban is, meg arra is, hogy ezt a részt el fogom készíteni, mert rám, mint hát egyelőre hobbi szinten, de mint gyakorló játékdesigner nagyon nagy hatással volt a Subnautikának maga a játék, tehát Subnautika mint játék, és a Subnautikának a design journey-e. A design journey alatt itt azt értjük, hogy hogyan jutottak el az alapkoncepcióból a végleges játékig, az, hogy megjelent a Subnautica 1.0, és szerencsénkre elérhető egy remek GDC, Game Design Conference előadás ebben a témában. Én ezt a GDC előadást fogom gyakorlatilag magyarra fordítani, tehát elmondani a tartalmát, de ki fogom egészíteni a saját gondolataimmal is természetesen, hogy én mit gondolok azokról a döntésekről, és azokról a koncepciókról, meg magáról az utazásról, amit ők bejártak, azokról a módszerekről, amiket használtak. Viszont nem fogunk itt megállni, hanem előveszünk egy másik játékot is, mégpedig a Brett Edge-et, beszélünk annak dizájnjáról, magáról a játékról, és egy kicsit kontrasztba helyezzük a Subnautikával. Ezt azért szeretném mindenképpen, vagy úgy fogja elnyerni ez az adás a végleges formáját, és azért van szükség erre a kontrasztra, mert voltak dolgok, amik a Subnautica dizájnjánál remekül működtek. Nyilván ez egy nagyon komplex dolog, és nem fekete-fehér a történet, viszont a Brett Edge-nél meg voltak dolgok, amik meg nagyon nem működtek. Mind a kettőnél van egy látható meg egyértelmű szándék, vagy egy gondolat, gondolatiság, viszont az egyik esetben nagyon jól működtek, a másik esetben nem. Az egyik esetben fix dolgok nagyon jól együttműködtek, amiket működtetni kellett, tehát ebben nagyon sok munkája van a dizájnereknek, fejlesztőknek és a biznisz oldalnak is, és a másik esetben ugye a Brett Edge-nél meg pont bizonyos fix dolgok, alappillérek hiánya miatt nagyon sok dolog pedig nem működik. Na de, nem szeretném itt előre lelőni ezeket, meg amúgy is akkor lesz értelmük, amikor már a Subnautikáról is és a Brett Edge-ről is azért beszéltünk eleget. Lényeg a lényeg, egy hosszú adásnak ígérkezik, és ismét a videójátékok vannak fókuszban, de sok-sok dizájnnal, videójáték dizájnnal kapcsolatos érdekes dologról fogunk beszélni. Na, viszont mielőtt elkezdenénk a konkrétan ezt a GDC előadást boncolgatni, és beszélni a Subnautikának a design journey-éről, beszéljünk egy kicsit a fejlesztőkről és magáról a játékról. A Subnautikáról szerintem már mindenki hallott. Előfordulhat, hogy valakinek elkerülte a figyelmét, de aki valamilyen szinten rajta tartja a szemét a videójáték piacon, meg a videójátékok világában történő eseményeken, az már hallhatott a Subnautikáról, mégpedig ez a játék, amikor 2014-ben került Early Access-be, akkor 2014-ben még ez az Early Access dolog már ment, de még annyira nem volt kiforrott. Mondjuk úgy, hogy balanszba volt, egyensúlyba volt két oldal. Az egyik oldalon voltak azok, akik úgy tekintettek az Early Access-re, mint egy Kickstarterre gyakorlatilag, hogy adjatok pénzt, ez lehet, hogy jó lesz a játékunk, viszont voltak olyanok, akik meg nagyon komolyan vették, és ha már pénzt adtok nekünk, és a játékunkat előre megveszitek úgy, hogy még nincsen kész, akkor bizony nektek szállítani fogunk. És a Subnautica az első ilyen igazi, híressé vált pozitív példája volt az Early Access modellnek, hogy igen, kiraktunk egy nagyon-nagyon minimál és száraz és alig ilyen szikszalaggal összefoltozott játékot, mégis, ahogy elkezdett bejönni a pénz az Early Access-ből, úgy a fejlesztők ezt nagyon komolyan vették, és nagyon alázatosan, elképesztően nagy patch-ekkel és javításokkal egy fantasztikus játékot teremtettek. Szóval innen ismerős lehet a Subnautica, és talán onnan is, hogy amikor megjelent a Minecraft, és a Minecraftról még azért többet is fogunk beszélni, már majd a Subnautica fejlesztése meg dizájnja kapcsán, amikor a Minecraft megjelent, és elindult ez a survival őrület, akkor a Subnautica megjelenése, hogy is mondjam, egy ilyen organikus dolognak tűnt, hogy ja, hát ez jó, akkor kraftolás, meg mit tudom én, akkor ezt valaki meg fogja csinálni a víz alatt. Okay. Akkor ez a víz alatti Minecraft. Ugye akkor megjelent a Terraria, az a 2D Minecraft, és akkor jöttek a Minecraftok egymás után, az ilyen Minecraft, az olyan Minecraft, és innen is lehet ismerős, hogy sokszor emlegették ezt a játékot úgy, mint a víz alatti Minecraft, és egyébként nem is álltak annyira messze a valóságtól, aztán meg rájöttek, ahogy így haladt előre az Early Access, hogy nagyon messze állnak a valóságtól, és sokkal több van ebben a játékban, mint egy víz alatti Minecraft, és rengeteg szempontból olyan alapokat fog lefektetni, amire majd támaszkodnak később a survival játékok. Na de kik a Subnautica fejlesztői? Ez a fejlesztő csapat, akiket úgy hívnak, hogy Unknown Worlds, ők már nem kezdők, tehát ők nem egy csapat, akik csak úgymond összeálltak, és egy ilyen első játékos előadók. Az Unknown Worlds-nek a nevéhez köthető a Natural Selection, ami sokak számára ismerős lehet. Számomra annyira nem volt az, mivel én nem voltam sosem egy ilyen nagy FPS multiplayer őrült, és innen már tudtad, hogy Natural Selection egy multiplayer FPS, egy taktikai PvP FPS játék, amiben tulajdonképp szörnyekkel és szörnyek az én marínok ellen, vagy katonák ellen. Innen is érezhető, hogy én annyira nem ismerem ezt a játékot. Egy-két YouTube videót megnéztem róla, de sosem játszottam, viszont egyből láttam, hogy ezért elég durva taktikai mélység van, és ha jól tudom, ez a játék közepesen népszerű volt a rajongók körében, vagy hát nem a rajongók körében, hanem úgy általánosságban a gamer széna körében. Mai napig játsszák, ami azért egy jó jel, azért valamennyire feltette az Unknown Worlds-t a térképre ez a játék. Szóval innen lehetnek ismerősek, és később, tehát ugye elkezdték fejleszgetni, balanszolni, tehát azért jó pár évig gondozták ezt a játékot, a Natural Selection-t, viszont ugye eljött náluk is az idő, hogy na, akkor kezdjünk bele valami új projektbe. És tulajdonképpen innen indul a Subnautica-nak a története, a Design Journey-e, és egyébként a GDC előadás is, amiről beszélni fogott. Ezt a GDC előadást Charlie Cleveland tartott, ő Game Director pozícióban dolgozik az Unknown Worlds-nél, és egyébként egy olyan direktor, aki a dizájnban is igen komolyan benne van, tehát gyakorlatilag ő egy lead designer szerepben is tevékenykedik. Tehát ő tartotta ezt az előadást, megmondom őszintén, egy nagyon színvonalas prezentációról van szó. Nagyon látszik rajta, hogy imádja ezt csinálni, imádja a játékdizájnt, és nagyon ragadós az ő lelkesedése. Mindenkinek be fogom majd linkelni egyébként a követő cikkben, de és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt, mert remek előadás. Na de, akkor rákanyarodva egy kicsit a Subnautica-nak már a Design Journey-ére. Ugye beszéltünk itt arról, hogy tehát ez a Minecraft a víz alatt. És ezt egyébként, amikor tervezték, vagy elkezdtek gondolkodni azon, az Unknown Worlds-nél, hogy mi legyen a következő projektünk, akkor ők ezt így is, tehát ők ezt ki is mondták, hogy egy Minecraftot akarunk a víz alatt, de nem így indult, hanem úgy, hogy egyébként a Minecraft az nagyon inspirálta őket. Pontosabban a Minecraftnak az az oldala, hogy nem scriptelt történések vannak benne, nem scriptelt narratívák, játékmechanikai elemek, hanem a szabadság, amit megteremt, és a játékos sztorik, azok a történetek, amiket a játékosok maguknak kreálnak ebben a játékban. Tehát, hogy a Minecraft az gyakorlatilag létrehozott egy keretrendszert, amiben te magad a játékos írod a saját történeted. Továbbá ők igen sokat inspirálódtak, vagy legalábbis nagyon inspirálónak találják a Clay-nek, aki egy másik fejlesztő stúdió, a játékfejlesztéshez való hozzáállását, mégpedig az, hogy a Clay minden játékával próbál egy új stílust kibontani, vagy egy új stílusban elindulni. Tehát nem mondják azt, hogy mit csinálunk FPS-eket, vagy stratégiákat, stb., hanem minden játékuk más. Ugye ők azok, akik... hogy csak híresebbeket emlegessünk, létrehozták gyorsan akartam mondani, Senket, ugye ezt a oldalnézetes akciójátékot, Senk 1-2, talán 3 is volt, de most értem nem tudom, akkor a másik óriási nagy hitjük volt pont a Minecraft idejében, ugye a Don't Starve, aztán pedig, és elképesztő, hogy mennyit gondozták azt a játékot, és milyen minőségben, tehát évekig, és ugye az Oxygen Not Included talán az, ami most az egyik legmenőbb játékuk, és egy fantasztikus játékuk. Szóval inspirálódtak abból is, hogy a Clay mer mindig megújulni, és mindig egy olyan terepre merészkedni, ahol egyébként nincs még tapasztalatuk. És ebbe gyönyörűen bele is keverik a saját stílusukat. Tehát aki mondjuk játszott a Don't Starve-val, és játszik a Oxygen Not Included-dal, két szinte teljesen különböző játék, de nagyon megtalálható benne a Clay-ség, hogyha fogalmazhatunk így. Szóval ebből a két inspirációs forrásból elindultak, és elkezdtek gondolkozni azon, hogy tulajdonképpen mi legyen a mi következő nagy projektünk. Itt már érezték, hogy szeretnének valami újat alkotni, valami olyan játékot, ami azért számukra is új, meg azért a világnak is valami újat ad, a gamer világnak, és elkezdték létrehozni az első alappilléreit a Subnautikának. Ez az alappillérek, ezek nagyon fontosak, vagy nagyon fontos, mint módszer is, hogyha nekiállunk egy projektnek, bármilyen fejlesztési projektnek is, és ez megint egy általános design, akkor legyenek alappillérek, amihez visszanyúlhatunk. Ezt úgy kell kezelni, hogy olyan alappilléreket kell létrehozni, amik később úgy szabályoznak minket, hogy nem kötik meg annyira a kezünket, de egy egyértelmű irány direktívát adnak nekünk a fejlesztéshez, és előtte nyilván a designhoz. És ezek az alappillérek a Subnautica esetében a következők voltak. Szerettek volna egy Minecraftot a víz alatt, ahol a felfedezés van a fókuszban, legyen benne kihívás, csapatmunka, akár multiplayer, hajókat lehessen benne építeni, tehát tengeralattjárókat, hajókat, és ami még fontos volt nekik, hogy ne legyenek benne fegyverek, tehát ne lehessen benne lőni. Ez egyrészt azért is volt fontos, mert egy kicsit kiégtek már a Natural Selectionből, hogy lövöldözés, szörnyek, agresszió, stb. Másrészt pedig Amerikában akkoriban volt pár, most pontosan nem tudom melyik, de ilyen iskolai lövöldözések, és egyébként ezzel mint egy ilyen propagandával akartak ellene menni ennek, hogy egy ilyen non-aggression játékot fognak készíteni. Tehát ezek voltak az alappillérek. Aztán ez később egyébként ezek körül csak egyre koncentráltak igazán, és a többi egy kicsit ilyen mellékvizen evezett, és hát voltak olyanok, amik ugye teljesen ki is estek belőle, például ugye a hajóépítés, és egyébként a multiplayer is. Hát valamennyire a hajóépítés megvalósul, de nem abban a formában. Szóval adottak voltak az alappillérek, készen álltak arra, hogy elkezdjék a fejlesztést. Nyilván nem lehet egy ekkora projektnél csak úgy beleugrani, és ezért elkezdtek prototipizálni. Ugye a dizájnban a prototipizálás és azoknak ezeknek a prototípusoknak a kipróbálása, mozgásban látni azokat a dolgokat, amiket elképzelünk, az nagyon fontos, és az ezen való iteráció. Viszont itt a Subnautica fejlesztése és dizájnja kapcsán egy nagyon érdekes módszert, vagyis egy metódust alkalmaztak a dizájnerek, mégpedig az MCP-t, ezt úgy nevezik, hogy minimum crappy product. Ez a minimum viable productból származtatott, egy kicsit vicces, de ugyanakkor nagyon hasznos módszer. Ugye az MVP az egy olyan prototípus, minimum viable product, egy olyan minimális termék, ami már hordoz egy bizonyos szintű értéket, de még közel sem azt az értéket, amit egyébként reprezentálni szeretnénk a végleges termékkel. Ezt egy nagyon jó példán lehet szemléltetni, a közlekedési eszköz, fejleszteni akarunk, vagy csinálni akarunk egy nagyon jó közlekedési eszközt. És a célunk egy autó. Nyilván így élből összerakni egy autót, nem a legegyszerűbb, nem a legkönnyebb vállalkozás, de mi van akkor, ha csinálunk először csak egy gördeszkát? Ugye ez egy lap, és van 4 kereke. Na most ezt odaadjuk a usereknek, akkor így, hát nekik annyira nem tetszik, és nem fognak neki örülni, de végül is a cél, tehát az értéket hordozza, ugyanis gyorsabban el tudnak vele jutni A-ból B-be. Aztán rakjunk egy kormányt, vagy hát egy ilyen rudat erre, abból lesz egy roller. Rendben, ez már ugye stabilabb, könnyebb vele közlekedni. Aztán ugye rakjunk rá egy könnyebb hajtást, ebből lesz egy bicikli. Aztán a hajtást cseréljük le motorikusra, ebből lesz egy motor, és akkor ugye a motornak ugye 4 kereke lesz, stabilabb, stb., ebből lesz egy autó. És ugye az MVP fejlesztés, ugye ezeknek az iterációja is egyben. És az MCP visszatérve a minimum crappy productra, ez a minimum szar termék, ez azért volt érdekes az ő esetükben, mert az MVP egy kicsit így mentálisan korlátozta őket, ami azt jelenti, hogy ennek már egy minimális értékkel bíró terméknek kell lennie, de ők inkább arra koncentráltak, hogy ez egy olyan prototípus legyen, amivel tényleg kipróbálnak dolgokat, és ne feszélyezze őket az, hogy az, amit most létrehoznak, annak már értéke kell legyen, és ezáltal bent kell maradni a játékban. Tehát ez egy kicsit kötetlenebb hozzáállás, egy ilyen kis vicces háttérrel ahhoz, hogy prototipizáljunk. Viszont mielőtt megnéznénk az első prototípust, előtte még mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az egész design journey alatt a pillérek, az alappillérek mellett különböző szűrőket, lencséket használtak a designerek. Ezeket a lencséket az ismerheti, aki olvasta a The Art of Game Design című könyvet, ami egy zseniális könyv. Nagyon, tehát nem könnyű és nem rövid olvasmány, körülbelül 500 oldalas könyv, és minden egyes sora fantasztikus. Én se tudtam még végigolvasni, mert azért tényleg nem egy kis olvasmány, viszont ebben a könyvben különböző lencsék, szűrőknek, lencséknek, tehát lensznek nevezi őket az író is, az alkalmazásáról van szó, ami azt jelenti, hogy nézzük meg az ötletünket, a pilléreinket, a termékünket különböző szűrők, lencsék szerint. Ilyen lencse például a Lens of Emotion, ugye az érzelmeknek a lencséje, hogy milyen érzelmeket vált ki például a játékunk. És ezt a Subnautica dizájnja kapcsán ezt a Lens of Emotion-t alkalmazták leginkább, és számukra az az érzelem, amit ki akartak váltani, vagy azok az érzelmek, az a ismeretlen, a rejtély, a mélység, a klaustrofóbia, talán kicsit a félelem, de inkább ez a rejtély, misztikum, mélység. Az alappillérekhez ez is nagyon erősen hozzájárult, hogy alapból volt egy nagyon erős elképzelésük arról, hogy mi az érzelem, amit át akarnak adni, és amit akarnak, hogy a játékos átéljen. És ehhez kapcsolódik rögtön a Subnautica-nak az első prototípusa, ami, hogy értsük, hogy ez hogy jött létre, ahhoz látnunk kell megint egy módszert, egy fantasztikus módszert, amit a Subnautica fejlesztése alatt alkalmaztak. Ez a Minutes of Fun nevezetű, megint csak prototipizálás és fejlesztési eljárás, ami azt jelenti, hogy először csak pár percnyi fund, azaz pár percnyi elfoglaltságot próbálunk megteremteni a játékból. És az első Subnautica prototípus az egy menü volt, amiben ha megnyomkodtad a gombokat, semmit nem csinált, max ha a quitet megnyomtad, akkor kilépett. Egy menü volt egy Subnautica felirattal és egy háttérzene. Na most itt ebben a menüben egy láttad, és ez meg is maradt a játék végig, nyilván a prototípus annól nem így nézett ki, te a tengert láttad, tehát a víz felszínét lemenő nappal, és kiírva, hogy Subnautica, és egy ilyen misztikus, felfedezésre invitáló kellemes zene volt, amit egyébként ugye most is hallhatunk a Subnautica menüjébe, akkor még nem ez a zene volt, mert akkor még ez nem létezett, hanem valahonnan bevágtak egy hasonló zenét. És ha belegondolunk, akkor ez 2-3 percig jóformán szórakoztathat minket, mert belehelyezkedünk egy kicsit, és érezzük azt, hogy itt ez, hú, ez jó, és hallgatjuk ezt a zenét, aztán véget ér. Aztán a következő prototípus már megpróbálta kihúzni 20 percre. Egyébként az, hogy hány perc, az teljesen mindegy, 10 perc, 20 perc, stb. De az a lényeg, hogy ezt elkezdték bővíteni. És a következő prototípusban, a Minutes of Fun-nak a második lépcsőjén már megteremtettek egy játékteret, ahol gyakorlatilag úszkálhattál, és gyűjthettél nyersanyagokat. Semmit nem tudtál vele kezdeni, de össze tudtad őket gyűjteni. Aztán ezt még tovább bővítették, legyen 40 perc. Akkor kibővítették ezt azzal, hogy ebből a nyersanyagból tudsz kraftolni egy kést, és abból meg tudsz utána, azzal meg utána tudsz utána valami más nyersanyagot gyűjteni. Aztán még tovább bővítették, tehát tovább léptek 60 percre. Jó, akkor legyen, hogy a nyersanyagokból tudsz építeni egy tengeralattjárót. Aztán bővítsük ezt 2 óra hosszára, hogy legyen valami ellenség, és ez a tengeralattjáród el tud süllyedni, stb. Stb. És ez a Minutes of Fun metódus, ez remek arra, hogy ne akarj rögtön mindennel egyszerre foglalkozni, hanem csak próbálj szisztematikusan építeni, és próbálj meg szisztematikusan iterálni, és kisebb falatokban. Továbbá itt zseniális módszerről zseniális módszerre ugrunk. Következő ilyen az volt, hogy dummy, azaz placeholder célokat használtak, legalábbis egyet. Ezt úgy érdemes, erre úgy érdemes gondolni, hogy amikor egy játékot vagy bármilyen terméket elkezd az ember fejleszteni, de most szerintem inkább jobb az, hogyha a példakedvéért a játékoknál maradunk, annak lennie kell valami fő céljának, mert egyébként az vezeti a motivációt, stb. De ez nagyon össze tudja zavarni, vagy legalábbis hátráltatni tudja a fejlesztést, a dizájnt, meg egyébként sok esetben tényleg zavarni tudja, mert hajlamosak vagyunk nagyon erre koncentrálni, és mindent ennek alárendelni, legalábbis nagyon sok dolgot. És mivel ők még nem tudták, hogy mi lesz a játéknak a fő célja, nem is gondolkodtak történetben, viszont nem akarták, hogy ez egy ilyen általános nagy árnyékot vessen a fejlesztésre, ezért kitalálták azt, hogy legyen a térképen elrejtve 5 darab kincses láda, és ha megkeresed őket, akkor nyertél. És ez tökéletes, tehát ez egy placeholder cél, olyan, mint egy placeholder 3D modell a játékban, hogy nem ez lesz a végleges, de a célnak megfelelő. Ez célokra is működik, ez a placeholder metódus, hogy oké, ez most a játék célja, ezt majd lecseréljük, viszont addig koncentrálhatunk olyan dolgokra, hogy milyen lesz az úszás, hogy lehet majd a játékban kraftolni, hogy lehet majd az oxigénnel gazdálkodni. Tehát nem csak placeholder modelleket, meg image-eket lehet használni, hanem célokra is lehet használni a placeholdert, valami egyszerű cél találunk a játéknak, ami majd később kikerül, de egyébként lehet, hogy pont ez fog minket elvezetni egy olyan dologhoz, amire előtte nem is gondoltunk. Szóval így haladt a fejlesztés, ugye a Minutes of Fun-nal elkezdték bővíteni a játékot, és természetesen egyébként már elindult a sztori írása, a konceptártoknak az elkészítése, az alapján a modellek, tehát azért szépen alakult az egész, és elkezdtek belefutni olyan dolgokba a fejlesztők, amik ilyen véletlenszerű örömteli felfedezések. Ebből néhány például, hogy aki játszott már a Subnautica-val, találkozott azzal a jelenséggel, én nem, mert én ennél sokkal parásabb vagyok, amikor elkezd elfogyni a levegőt, akkor elkezd elsötétülni a kép. És itt futottak bele egy olyan bugba a fejlesztők, hogy amikor teljesen elsötétül a kép, akkor meg kéne, hogy hallj. Viszont nem jól szinkronizálták össze a játékos fulladásos halálát, bármennyire durván is hangzik ez, így a kód szerint, és azt, hogy mikor sötétül el a kép. Tehát amikor már teljesen sötét a kép, akkor még 2-3 másodpercet még egyébként a szoftver szempontjából, a játék szempontjából még él a karakter. És azt vették észre, hogy néhány játékosnál ez egy ilyen óriási ilyen heuréka, vagy egy ilyen óriási momentum, hogy majdnem megfulladnak, és már elsötétült a képernyő, de valamilyen még ott hagyták a dupla vén az ujjukat, mert csak pár méter hiányzott volna ahhoz, hogy kiérjenek, és ahogy így kiérnek a felszínre, és megszűnik a sötétség, ez egy ilyen elképesztő élmény. És ezt benne hagyták a játékban, mert látták, hogy ez zseniális, és ez egy bug volt. Ugye hihetetlen és zseniális játék feature-ök bugokból való származtatása, vagy származása, az nem ismeretlen a játékpiacon, rengeteg példa van még erre, és ez is egy jó példa. Én ugyan nem éltem át ilyet, mert én még nem is tudom, csak 20 másodperc levegővel én már a felszínen voltam, mert nagyon féltem ettől a játékban, de tulajdonképpen ez érthető, hogy miért ilyen jó, és miért illik ennyire remekül a játékba. Aztán a következő probléma, vagy hát nem is probléma, hanem egy kihívás, megoldandó feladat volt, hogy mi lesz, tehát nem lehet végtelen a játéktér, mi legyen a játéktérnek a végén. Próbálkoztak azzal, hogy hegyeket emeltek, de az olyan furcsa volt, akkor legyen egy láthatatlan fal, és akkor majd észreveszi a játékos, hogy nekiúszik. De valahogy szerettek volna egy olyan játéktér korlátozást bevezetni, ami illik a hangulatba, és egyébként nem töri meg az immerziót. És ekkor találták ki azt, hogy mi lenne, hogyha negatívba, tehát lefelé az abszolút mélységbe menne a játéktér. Aki játszotta a Subnautikát, akkor az ismeri ezt a helyet. Ezt szerintem sokan ismerik, gyakorlatilag mindenki, aki játszotta a Subnautikát, mert rengeteg YouTube videó is van erről, hogy mit élnek át ott az emberek, akik elkezdenek a játéktér szélén a mélységbe úszni. Ezt most nem fogom leszpoilerezni azok számára, akik nem ismerik ezt a jelenséget. Menjenek ki oda, kezdjenek el lefelé úszni a nagy mélységbe is, és remek élményben lesz részük. De ez egy fantasztikus megoldás volt, mert így lehetett egy limitációt erősséggé változtatni. És fantasztikusan illik ez a rész a játéknak a hangulatába, és egyébként ebbe a felfedezésbe, tehát a játéknak a céljaiba. A következő ilyen talán apróságnak tűnő dolog az volt, amikor a UI-t tervezték. És valakinek az volt az ötlete, hogy ha már búvárról van szó, akkor különítsék el azt, hogy amikor búvárkodsz, és amikor nem búvárkodsz, mert vannak szárazföldi részek a Subnautikában. Vagy amikor kimászol erre a pododra, stb. Mentőhajódra. Ezt úgy különítették el, hogy amikor kint vagy a vízből, akkor teljes képernyőben látsz mindent, amikor meg lemész a vízzel, akkor látszik egy búvárszemüvegnek a kerete. Viszont azt vették észre, hogy ez a búvárszemüveg, mivel lelimitálja a látóteredet, ezért ad egy ilyen finom klausztrofóbiás hatást a játékhoz, ami megint csak nagyon jól illett az egésznek a hangulatába és az atmoszférájába. Ezek ilyen apró véletlenek. Bagatelnek tűnik, de mégis egyébként, ha valaki fel se fedezte, hogy ott van az a canvas, az a kis keret, a képernyő körül, az biztos, hogy mélyen azért érezte, hogy itt valami kis klausztrofóbiás hatás van. Aztán a következő ilyen szerencsés véletlen az volt, amikor elkezdtek különböző halakat, víz alatti lényeket behozni a játékba, és megalkották a reef back-eket, amik gyakorlatilag ilyen semmit nem csinálnak, csak úsznak a vízen, hatalmasak, nagy csápok állnak ki belőlük, és nagyon félelmetes hangjuk van, legalábbis nekem. Akkoriban már Early Access-ben volt a játék, és itt tegyünk egy kis kitérőt, ugye 2014-ben ment Early Access-be a játék, és ez a 2014-es Early Access egyébként azért volt szükséges, mert elfogyott a budgetjük, ezt konkrétan kommunikálja is a cég, vagy elmondják a GDC előadásban, hogy 3 millió dollár budgetük volt, és ezt el is égették, és utána kimentek Early Access-be. Az Early Access-t egyébként 3 év, tehát az Early Access 3 év fejlesztés volt, és 30 ilyen headline update-et adtak ki, tehát ilyen főbb patch-et, vagy főbb update-et, amiben belerakták a játékba a contentet, és 2018-ban jelent meg az 1.0-as verzió, nagyjából 10 millió dollár fejlesztés ment bele, és végül 4 millió darabszámos eladással zártak, úgymond nyilván ez azóta több lett, és ez egy ilyen 60 plusz, 60 millió dollár pluszos bevételt generált. Szóval nagyon jól sikerült ez az Early Access, de hát ez nekik is köszönhető, hogy ennyire jó terméket, ennyire jó játékot hoztak létre, és jól használták a pénzt és az idejüket. Szóval visszatérve a Reefback-ekre, azt már Early Access-be kerültek be, mint egy update. Ahogy a GTC előadásban fogalmaztak, az első ilyen mid, ilyen közepes tier, közepes szintű streamer, aki játszotta a játékukat, egy ilyen nagyon vicces, ilyen első találkozása volt a Reefback-ekkel, mert egy ilyen kicsit az arcára fagyott a csodálkozás, hogy atya úristen, ez micsoda. Ez nyilván nagyon jól beindította egyébként a marketing masinjét a játéknak, hogy elkezdett kíváncsiak lenni az ember, hogy úristen, ebben a mélységben azért itt vannak dolgok, és hogyha ilyen reakciói vannak az embereknek, akkor ezt nekünk is érdemes lenne felfedezni. Viszont emellett egyébként látták azt, és érzékelték, hogy ha így reagálnak az emberek ezekre az óriási víz alatti lényekre, akkor ilyet még kell bele rakni. Tehát ilyen óriási lényeket kell a játékba pakolni, sőt, a lényeknek ez legyen ez a fő profilja. És hát, aki ismeri a Subnautikát, az tudja, hogy van egy pár ilyen benne. És ugye, hogy említettem, ez azért a marketing gépezetüket rendesen tolta, főleg amikor megjelent a játékba a Reaper Leviathan, ugye a jumpscare-eknek és a vicces YouTube videóknak a remek forrása, és hát ez természetesen ugye elindította a Twitch-en való népszerűségét a játéknak, és hát az eladásokat is rendesen megtolta. Szóval itt volt az a pont ennél a felfedezésnél, hogy kellenek ezek az óriási lények a játékba, és ezért extrémitásukba is érdemes elmenni. Itt volt az a fordulópont, amikor már tudták, hogy érezték, hogy itt sikerük lehet, hogyha jól csinálják, amit csinálnak, mert az embereket érdekli ez, és kezdi őket magával ragadni az a hangulat, amit az elején elképzeltek. A következő nagy falat a fejlesztésben és a dizájnban a térkép, a tér, a játéktér, a tér struktúra volt. Tudták, hogy kellenek limitációk a térben, a játék terében és határok, de azt is tudták már az elején, hogy nem akarják a játékos kezét fogni. Tehát nem akarnak egy skriptelt játékot, és nem akarják kézen fogni, vezetni a játékost úgy, ahogy megszokhattuk általában a videójátékokban. Ettől függetlenül szerettek volna egy ilyen természetes húzást a játékban, hogy menj mélyebbre, menj lefelé, tehát szerették volna lefelé húzni a játékost, hiszen ott vannak a rejtélyek, ott vannak a feltfedezni való dolgok, és így tudsz haladni a játékban. Létrehoztak egy zónát a játéktér közepén, a térkép közepén, ami gyakorlatilag egy ilyen safe zone. Ott nem nagyon ölhetnek meg téged, nincsenek veszélyes lények, nincs semmi, és itt kezded nyilván a játékot, viszont az a pozíció, ahol ebben a safe zone-ban kezdesz, az általában mindig random. És ezért egyébként azt hitték az Early Access-ben a játékosok, hogy az egész map random generált, és ez pozitív értelemben nagyon jól visszaütött, hogy sok játékos azt hitte, hogy itt minden random generált lesz. Vicces egyébként, hogy valamilyen szinten úgymond az volt, mert aki Early Access-ben játszott, az tudja, hogy nagyon sokat változott a térkép az Early Access során. Tehát egy picit azért tényleg random generált volt, mert soha nem tudtad azt, hogy mit és hova raknak be a fejlesztők. De nyilván a safe zone pozíció és a kezdő pozíción kívül semmi nem volt random a játékban. Aztán úgy kezdték el kialakítani a játékteret, és magát a geológiai vagy geográfiai jellegzetességeit a játéktérnek, hogy az ilyen organikusan húzzon téged lefelé. Tehát a kezdő zónától kifelé folyamatos mélyülés van, és amikor elkezdesz már a föld mélyébe is lemenni, tehát barlangokba is lemenni, akkor viszont egy ilyen fordított piramis van, tehát elkezd szűkülni. Tehát először, amikor kijössz a kezdőtérből, és elkezded bővíteni a játéktereded, akkor folyamatosan mélyül, tehát egyre mélyebb, és amikor a játéktér szélére érsz, hát nem teljesen a szélére, de nagyjából ott a mélyebb területeken, akkor ott még mélyebbre tudsz menni barlangrendszerekbe, az viszont meg egyre csökkent, tehát ott nem lesznek óriási nyitott terek, hát relatív óriási nyitott terek lesznek, csak ahhoz képest, hogy a felszín milyen, nem olyan nagyok, és ott viszont ez pont fordítva van, tehát egyre szűkebben, egyre mélyebbre fogsz menni. És egyébként a játéktér alkotásánál megalkotásánál nagyon sok kvantitatív adatot is felhasználtak. Tehát rengeteg mérési pont volt a játékban, és az Early Access-ben résztvevőket, akik ugye hozzájárultak, hogy adatokat lehet gyűjteni róluk, figyelték azt, hogy a játékosok hol kezdik el felfedezni a térképet, vagy a teret, hol kezdenek és hogyan jutnak el különböző pontokra, és ennek megfelelően alakították ki a teret úgy, hogy azért valamilyen szinten a háttérből ezért tereljék a játékost. És erre zseniális példák vannak, majd amit később a történet kapcsán is és egy kicsit boncolgatni fogunk. A játéktérről egy kicsit átugorva, fontos volt számukra az, hogy belülről jövő jutalmazást, tehát belső jutalmazást használjon a játék, nem pedig külső jutalmakat. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a külső jutalmak, vagy ezek a külső egyértelmű jutalmazások, azok olyanok, mint az achievement, a level up, a game rank, az arany, ezek konkrét dolgok, amiket azért kapunk, ha úgy játszunk a játékot, ahogy a fejlesztők azt úgymond eltervezték. A belső jutalmak azok sokkal komplexebbek, és sokkal szofisztikáltabbak. Ezek általában jó érzések, jó érzés játszani a játékot, jó érzés másokkal játszani a játékot, a felfedezés öröme, vagy az például, hogyha úgy oldunk meg egy problémát, ahogy egyébként még a fejlesztők se gondolták, ezáltal amikor kialakul egy sokkal belsőségesebb, jelentőségteljesebb kapcsolat a játékkal. De ezek a belső jutalmak. Tettek egy nagyon merész vállalást, hogy mi lenne, ha ezt a játékot 100%-osan belső jutalmakkal valósítanánk meg, mégpedig úgy, hogy tudjuk, hogy a külső jutalmak szinte minden esetben kellenek a játékba, mert rövid távon lehet ezzel motiválni, és azért hosszú távon azért valamennyire elhalnak, de szerették volna azt, hogyha a játékosok tényleg szeretik a játékot, de azért kihívás, és nem fogják a kezüket. Ezért volt az, hogy létrehoztak egy mantrát, amit a fejlesztés alatt sokszor el is mondtak maguknak és egymásnak, mégpedig azt, hogy never tell the player what to do. Tehát, hogy ne mondd meg a játékosnak, hogy mit csináljon. Tehát hagyjuk a játékost felfedezni, és ezt olyan szinten a tökélyre akarták fejleszteni, hogy még tutoriál se legyen a játékba. Tehát, hogy annyira organikusan legyen, menjen a játékmenet, az egész sztori, az egész, hogy ugye a mélységbe húzol, ahogy a dolgokat felfedezed, stb., hogy gyakorlatilag semmiféle mankót ne adjanak a játékosnak, és aki játszotta a Subnautikát, az tudja, hogy belegondolsz, tényleg nincsenek benne ilyenek. Nincsen benne tutoriál, nincsen benne semmiféle készfogás, mégis annyira természetesnek tűnik az egész végigjátszás. Itt egyébként egy kicsit azért megijedtek, mert találkoztak a wiki problémával, ami ugye az, hogy probléma-e, hogyha egy játékos nagyon elakad, és a wikire kell mennie. És végül abban maradtak, hogy nem probléma. Mert mindig lesz egy ominózus réteg, aki valahogy úgy akad el a játékba, hogy a wikire kell mennie, és ez egyébként nem annyira problematikus, mert hogyha a wikire felmegy valaki, akkor akar játszani, haladni akar. Tehát a frusztráció szintje nem lépett át egy olyan vonalat, ami már olyan magas lenne, hogy kilépjen, tehát hogy ne játssza tovább ezt a játékot, és abba hagyja. Tehát nem féltek attól, hogy jó, rendben lesznek emberek, akik elakadnak, de reméljük azt, hogy tudunk egy olyan élményt adni, hogy megérje egyébként túllépni azon, hogy jó, most a wikin meg kellett nézzem, hova menjek. Egyébként a saját végigjátszásomban is volt ilyen, amikor egyszerűen nem tudtam, merre menjek tovább. És egyébként, ha jobban odafigyeltem volna, akkor tudtam volna, de megnéztem a wikin, és haladtam tovább, és tele volt még meglepetéssel a játék. Ehhez kapcsolódóan kezdték el alkalmazni a training wheel koncepciót, ami ugye ez a kis a biciklin, a gyerekek biciklin, ezek oldalsó kis kerekek, hogy biciklizel, de azért még valami egyensúlyban tart. És ez a training wheel koncepció gyakorlatilag a tutoriálnak a kiváltását célozta meg azzal, hogy a játék elején bizonyos funkciók, bizonyos mechanikák arra szolgálnak, hogy téged megtanítsanak a játékra, azaz akklimatizáljanak téged a játékban, és bizonyos akciók, mechanikák használat, amit később úgymond elvárnak tőled a fejlesztők, hogy alkalmazz, azok már természetesnek tűnjenek. Ezek olyan mechanikák, amik a játékost organikusan vezetik, természetesen, viszont később már annyira nem számítanak, viszont eleinte nagyon hasznosak. Ezt például a craftingban úgy használták, hogy a crafting menü az elején elég szegényes, de érted, hogy mi mire való. Például az úszótalpakat és az oxigén, az úszótalpak megcraftolása és az oxigén palack fejlesztés, azt tudod, hogy arra való, hogy mélyebbre tudj menni, és gyorsabban fel tudj jönni, ha úgy van, és gyorsabban tudj közlekedni. Teljesen egyértelmű, és megtanulod, a receptek könnyűek, megtanulod, hogy kell nyersanyagot gyűjteni, kraftolni, stb. Hogy kell mélyebbre menni. Aztán van egy javító eszközöd, egyetlen egy dolgot tudsz vele megjavítani, a rádiót. Megtanulod, hogy kell eszközöket kraftolni, hogy azokba elemet kell majd rakni, és hogyan kell megjavítani dolgokat. Aztán van néhány olyan elem, amivel már egy pici bázist tudsz létrehozni, legalábbis egy csövet le tudsz vezetni a mélybe, amint tudsz lélegezni. Ezáltal nem kell folyamatosan a felszínre feljönnöd. És ezzel megtanultad a játéknak az alapjait. Túlélő funkciók. Enni, inni. Valahogy vizet kell szerezned, kaját kell szerezned, ahhoz, hogy halakat levadászt, kést kell kraftolnod, úszótalpakat, oxigénpalackot, stb. Stb. Tehát, hogy ezek a training wheelek megtanítanak arra, hogy mik az alapvető mechanikák a játékban, és tényleg akklimatizálnak téged azokhoz, későbbi feladatokhoz, amik egyébként már majd összetettebbek és nehezebbek lesznek. Ezekkel kapcsolatban egyébként nagyon fontos az, hogy itt egy nagyon erős belső motivációt élhet át a játékos azáltal, hogy ez a training wheel metódusban ezek a mechanikák annyira szofisztikáltan segítik a játékost, hogy ő azt hiszi, hogy ő tűzte ki a játékban a célokat, pedig ezek a mechanikák vezették arra. Erre már utaltam, például a kezdő zónánál, hogy a játék úgy indul, hogy amikor először a mentőhajóból kimászol, akkor pont az aurórát, ugye a nagy lezuhant űrhajót látod, ami ugye lezuhant ezen a bolygón, és ez minden esetben így van, mert mindig odaforgatták a kamerát, tehát ez a jelenet mindig úgy játszódik, bárhol kezded a kezdő zónán belül a játékot, és azt hiszed, hogy te tűzted ki magadnak azt a célt, hogy jó, én oda megyek felfedezni, de a dizájnerek már tudták azt, hogy ezt direkt ide berakjuk, és ez egyértelmű lesz neked, hogy oda majd egyszer el kell jutnod. És akkor jó, elindulok oda, és vagy elkezd, tehát szól neked a játéknak, van ez az AI, aki néha beszél hozzád, hogy hoppá, itt radioaktivitás van a vízben, vagy észreveszed a crafting menüben, hogy van egy radioaktív ellenálló ruha, és akkor tudod, hogy ja, ezt meg kell kraftolnom ahhoz, hogy oda eljussak. És amikor ez megvan, és eljutottál, és elkezded felfedezni az aurórát, akkor azt hiszed, hogy ezt a célt te tűzted ki magadnak, de ez egy játékmechanikai elem a training wheel koncepcióban. És ez fantasztikus. Tehát ez nagyon jó, ez egy nagyon jó vezető vonal, és nehéz jól csinálni. És nincs azzal semmi gond, hogy egy játék úgy vezeti a játékost, hogy valahova kiszúr egy ilyen pint, hogy ide menj és ezt csináld. Azt is lehet jól csinálni, és abban is vannak motivációk, de akik ezt meg tudják valósítani, és hogy ez természetesen organikusan működjön, az számíthat arra, hogy nagyon is kötődni fognak a játékosok a játékához, mert azt hiszik, hogy ezeket ők hozták létre, ők tűzték ki a célt, és ők érték el. És ez egy sokkal mélyebb kapcsolódás, mint az, hogy adok neki, mi designerek adunk neki egy célt, és egyébként ő meg teljesíti ezt. A történetről egy kicsit nehéz, a sztoriról nehéz beszélni a játékban, mert nagyon sokat lehetne spoilerezni, és azt nagyon nem szeretnék, mert én nem vagyok egy narratíva és történet szakértő. Én nem vagyok egy ilyen heavy narratíva játék, vagy olyan játéknak a nagy rajongója, amikben én durva narratívom, vagy mélyebb témákkal foglalkoznak, stb. Én azért egyszerűbb játékokat szeretem, de én imádtam a Subnautica-nak a sztoriát. Elsőre nem sokat fogtam fel belőle, és nekem utána kellett olvasok, hogy miről szól, de amikor összeálltak a puzzle darabok, akkor imádtam, és csodálatosan mély sztori van, és én nagyon szeretem. És szeretem újra és újra átélni, többször végigjátszottam már, gyakorlatilag minden évben egyszer legalább végigjátszom, tehát nehéz beszélni a sztoriról a spoiler nélkül, de megpróbálok. A történet az egy Történetről sokan azt hitték, hogy nem létezik a játékban, mert pont, hogy ez egy víz alatti Minecraft. Annyit kell csinálnod, hogy lemész a víz alá, nyersanyagokat gyűjtesz, craftolsz, és akkor magadnak tűzöd ki a projekteket, célokat. De nem, a Subnautikában van egy igen, igen mély és igen jó kis sztori, amit nagyon jó átélni. És egyébként kevesen tudják, de ez egy multilineáris történet. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a Subnautikában különböző, tehát van több különböző történet fut párhuzamosan egymás mellett. És ezek a történetek egybefonódnak, és együtt alkotnak egy egészet, viszont mint multilineáris történetek, így csúszkálnak egymáshoz képest. És ez a csúszkálnak egymáshoz képest, ez azt jelenti, hogy a különböző játékosok különböző időpontokban lépnek be ezekbe a történetekbe. Tehát gyakorlatilag lineáris az egész, tehát lineáris a történet, de valamilyen szinten van egy rugalmasság ebben a történet keretben. Tehát például a rádiónak a megjavítása és a rádióüzenetek, az Aurórában a sztori, hogy mit találsz az Aurórában, ugye a nagy lezuhant űrhajóban, és nem tudok többet mondani, mert az már spoiler lenne, de ezek külön, tehát ezek az idővonalak, ezek egymással átfedésbe történnek, és máshol lépsz be. Tehát két különböző játékosnak különböző élménye lesz a történetről, és különbözőképpen, különböző pontokba fognak belépni, és ez zseniális, mert van, aki először az egyik történettel találkozik, és vezeti át a másikba, és fordítva. Történetben is van egy ilyen rugalmasság, egy ilyen véletlenszerűség, és ez is ad a játéknak egy ilyen újra játszatósági faktort egyébként. És itt vissza lehet egy kicsit csatolni a játékosok láthatatlanul való vezetésére, hogy ugye említettem, hogy amikor kimászol a mentőhajóból és meglátod az aurórát, van akinek az lesz a legfontosabb, hogy oda el kell jutni, és rögtön oda megy. Van, akinek az lesz a fontosabb, hogy felfedezzen és megjavítsa a rádiót, és a rádió jelek után fog menni, stb. Stb. Tehát, hogy itt is vezetik a játékos, de különböző játékosokat különböző féleképpen felé lehet vezetni. Folytatva a design journey-t és a sztorikat, különböző konkrét mechanikákhoz kapcsolódó sztorikat. Ilyen volt például a Silent Running-nak a története, ami a játékban lévő legnagyobb tengeralattjárónak egy ilyen haladási módja. Ez a Silent Running, hogy a legcsendesebb motorállás, amikor ugye alig ad kihang, nagyon picit halad, tehát nagyon lassan megy a tengeralattjáró, de alig ad kihangot. Ezt akkor találták ki a fejlesztők, a designerek, amikor azzal a problémával találkoztak, hogy jó, vannak tengeralattjáróink, és vannak óriási lények, víz alatti lényeink. De mit csináljunk ezekkel? Tehát, hogy adjunk torpedókat a játékosnak, hogy agyon tudjuk őket lőni, vagy fegyvereket, vagy mi legyen. Mivel ezt az alapillérekben nekik le volt fektetve, hogy nem, tehát nem rakunk bele fegyvereket, ezért úgy döntöttek, hogy legyen ez inkább egy macska-egérjáték. Nyilván te vagy az egér, óriási tengeralattjáróddal, és a macska ezek az óriási lények. Ez a Silent Running úgy került be, hogy nem tudod őket lelőni, elpusztítani, de el tudsz előlük bújni. Ezek nagyon emlékezetes pillanatokat szülnek a játékban, aki ment már nagyon mélyre, és bújt el ezen lények előtt a óriási mélytengeri barlangok alján lévő avarban, azt tudja, miről beszélek, hogy csak ne fordulj ide, csak ne gyere ide, és ez is egy nagyon jól átgondolt probléma megoldás volt, hogy jó, itt vagyunk, ez a probléma, keretezzük egy kicsit újra. Egyébként ez az újra keretezés majd elő fog még kerülni. Kicsit eltávolodva a konkrét mechanikáktól, és azok felfedezésétől, dizájnjától, de ugyanakkor kapcsolódva a design journeyhez. Fontos itt még beszélni a konfliktusokról. Ugye egy fejlesztés során, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni a történetet, akkor három fő szerepkör között szokott konfliktus lenni. Az minden oldalon. Egyik a másikkal, stb. A kreatív, ugye a designerek, akik álmodnak, terveznek, a tech, ugye a fejlesztők, akik ezt megvalósítják, és a business, akik ugye meg azért felállnak, hogy büdzsén belül maradjunk, profitábilis legyen, tehát a business célokat képviselik. És e három között konfliktus van. Különböző, mindig, tehát a biznisz a tech-kel, tech kreatíval, kreatív a biznisszel, ez egy állandó körforgás, és egy állandó konfliktus forrás, de ezt a konfliktust lehet úgy is kezelni, hogy ebben az állandó konfliktusban van egy ilyen arany középút, egy konszenzus, amit hogyha el tudunk érni, akkor úgymond ott történik a varázslat, és ott jönnek létre olyan dolgok, amik valóban értéket képviselnek, és egyébként azt az értéket egyébként ki is tudja juttatni a piacra, és egyébként sikeres tud lenni a piacon. Na most, ha ezeket az oldalakat megnézzük, akkor mi történik akkor, hogyha a kreatív és a biznisz oldal konszenzusra jut, de a tech oldal nem? Akkor ugye a technológia oldal fog elvérezni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy lesz egy nagyon a business modellbe illő dolog, ami egyébként kreatív szempontból is nagyon rendben van, de egy bukhalmazt fogsz kapni. Ami ugye nyilván erre már voltak példák a világon. Egyszerűen nem tudták, hogyha nem tudja a tech oldal érvényesíteni az érdekeit, akkor egyszerűen technológiailag szar lesz az a produktum. Na most mi van akkor, hogy a business és a tech talál konszenzust, és a kreatív nem? Akkor jönnek létre a tech demók, ami azt jelenti, hogy a technológiailag rendben lesz, és business szempontból is rendben lesz, csak éppen nem lesz az egész játéknak úgymond, vagy a terméknek színe, nem lesz formája. Egy tech demó lesz, hát nem MVP, inkább azt mondjuk, hogy tech demo, ami megmutatja, hogy ez tud működni, de semmi dizájnja nincsen. Na most mi van akkor, hogy a kreatív és a tech jut konszenzusra, na akkor meg lehúzhatjuk a rolót. Tehát, hogyha nincs reprezentálva a biznisz oldal, akkor nagyot álmodunk, és ezt meg is fogjuk valósítani, csak kifogyunk a pénzből, és lehúzhatjuk a rolót. Viszont középen, amikor mindenki reprezentálva van, na ott történik a varázslat, amikor az összes oldal megfelelően tudta reprezentálni magát, tehát kreatív szempontból működik a játék, technológia oldalról rendben van, és egyébként megütöttük a büdzsét, és profitábilisak is lettünk. Egy design journey folyamán ez is nagyon fontos, és a Subnautikában ez úgy kapcsolódik, hogy elértek a konfliktusok által frusztrációban egy olyan szintet, ami már azért nehezen volt viselhető. És újra keretezték magukat egy kicsit, hogy jó, akkor most üljünk le, és mint felnőtt emberek beszéljük végig, hogy kreatív tech és biznisz oldalról mit akarunk, és jussunk konszenzusra. És innen kezdődött el, vagy innen azért egy sokkal, sokkal jobb mederbe terülődött a játék fejlesztése, mert mindenki tudta, hogy mit akar, és már a konszenzus felé terülődtek. Mindenki engedett egy kicsit, és így ez a konfliktust megtanulták egy kicsit jól használni. Az is egy érdekes dolog, hogy a designerek, fejlesztők nem tervezték azt, hogy a Subnautica az egy horrorjáték lesz. Most furcsa lehet ez a horrorjáték jelző, mert kinek mi a horrorjáték nyilván, akik félnek a víztől, a mélységtől, azoknak ez egy horrorjáték, de ők úgy definiálják, hogy ez egy terrorjáték, tehát nem horrort élsz meg benne, hanem azért a mélységben ezt a klausztrofóbiát, terrort, ezeket az érzéseket kelti a játék, és ezt nem tervezték, hanem így alakult. Tehát ők abból indultak ki, hogy ez egy víz alatti Minecraft, és az ismeretlen, a rejtély, abban alapból benne van egy kis szorongás, félelem akár, félelem az ismeretlentől, ugye benne van az emberekben, de hogy ezek a jumpscare-ek, meg ezek a mélyben elrejtőzök a nagy tenger alatt járóan a lények elől, ezt azért nem tervezték. Annak tulajdonítják, hogy ide kiukadtak, és egyébként a prezentáció is ezzel kezdődik, viszont a végén visszatérnek erre, hogy a játékfejlesztés egy kicsit olyan, mint hogy amikor át akarunk elni egy dzsungelen, hogy tudjuk, hogy hova akarunk kiukadni, mit akarunk, de egyébként szinte teljesen biztos, hogy máshol fogunk kiukadni. Annak függvényében, hogy miket élünk át az utazás alatt. Látjuk, van valami a horizonton, nem tudjuk, hogy fogunk oda jutni. Viszont ezt csinálják úgy is, és egyébként majd itt fog bejönni a képbe, szerintem nem tudom biztosra, de nekem van egy érzésem, hogy itt jön be a képbe a Brett Edge. Ezt majd később jobban kifejtem. Ezt csinálják néha úgy is, hogy megerőszakolják a játékot, tehát hogy mi ezt terveztük, ezt akarjuk, és átnyomjuk rajta. és azt a hogyant egyszerűen úgymond megerőszakolják, tényleg erőltetik, vagy pedig figyelnek arra, hogy amikor már formát ölt a játék, akkor maga a játék mivé akar válni. Ez egy kicsit ilyen spirituális dolognak hangozhat, de aki alkot, az tudja, művész, alkotók is tudják azt, hogy van valami a fejükben, hogy meg akarnak alkotni, de hallgatnak a kőre, a szobrászok, a vászonra és a festékre a festők, vagy a karakterekre az írók. Magukat írják meg egy ponton túl, magukat hozzák létre, mert magát a művészt, az alkotót kezdik el vezetni, hogy mivé akarnak válni. És ha most ezt kemény kalaposan levisszük a design szintjére, ez az, hogy az iterációk és ugye a piacról való visszajelzésekre, a felhasználóknak, a reakcióikra figyelünk, és így vezetjük a játékot, de ennek van egy mélyebb rétege, hogy valami véletlenül beleütközünk valamibe, ami inspirál minket, ami motivál minket, és tudat alatt is, vagy tudatosan elkezdjük erre kanyarítani a játékunkat, az alkotásunkat, mert ezzé akar válni. És így tudnak kialakulni nagyon különleges és eredeti játékok, és így tudnak előállni olyan játékok, amik meg nem annyira jók, mert egyszerűen a játékalkotói túlzottan meg akarták valósítani azt, ami a fejükben működött, de egyébként a kint a vadvilágban, a valóságban már nem működik. Vagy úgy, hogy már mozgásban vagy a játék működik, egyszerűen nem működik olyan jól, mint a fejükben. És ahogy említettem, ugye, hogy ha ezt a keménykalapos design szintjére lehozzuk, de ez tulajdonképpen maga a design thinking, amikor egy problémát úgy oldasz meg, hogy nem feltétlenül csak a problémára koncentrálsz, hanem próbálod az egészet tényleg egy nagyon széles spektrumban vizsgálni, és nyitott vagy arra, hogy a probléma megoldása akár adja magát abban az utazásban, ahogy egyébként a problémát meg akarod oldani. Ez egy nagyon érdekes része volt magának a prezentációnak is, hogy a Design Your Life című könyvet hozta példának Charlie Cleveland, mégpedig az, hogy a Design Your Life-ban, és egyébként mint egy létező fogalom is, vannak ezek a wicked problems, azaz ezek az ördögi problémák. Talán ez a magyar fordítás, hogy ördögi problémák. Ezek olyan problémák, amik mindig egyediek. Tehát ezeket az jellemzi, hogy mindig egyediek, és nem volt még rájuk precedens, tehát nem tudunk semmiből sem inspirálódni, mintát venni, vagy a megoldásra következtetni. Nem lehet őket egyszerűen leírni, tehát ezek mindig komplex problémák, több tényezősek, és rengeteg oldaluk van, nagyon sok egymásba kapcsolódó mozgó részt tartalmaznak, több szereplőt érint, és több érdeket érint, tehát több érdek képviselet van benne. Nincs rájuk egy fekete-fehér megoldás, csak jobb vagy rosszabb megoldás. Tehát nincs egy konkrét megoldás sem, tehát nincs igaz-hamis fekete-fehér. Az egyes megoldásokat nem lehet előre letesztelni, csak útközben. És van egy olyan nagyon idegesítő tulajdonságuk, vagy egy nagyon nehéz problémájuk, hogy ahogy közelebb kerülünk a megoldáshoz, újabb wicked problémákat, ördögi problémákat generálnak, valamint nincsenek megállási szabályai. Példaképpen ördögi problémák mondjuk a globális felmelegedés, vagy a műanyag szennyezés. Általában a környezeti problémák mind ördögi problémák. Ugye érezhető rajtuk, hogy nagyon komplexek, rengeteg érdek van bennük, nincs igaz-hamis megoldásuk, csak jó vagy rosszabb, és egyébként a megoldásuk generálhat további problémákat is a világban. Tehát ezen problémáknak a megoldása mindig nagyon összetett, viszont mindig egyedi. Az eredeti újító játékok, mint például a Subnautica, egy ördögi problémakör. És ez maga ez a dzsungel. Tehát, hogyha így tekintünk rá, hogy ez a fejlesztés, ez egy utazás, és amikor egy teljesen új játékot alkotunk, akkor az egy ördögi probléma, aminek egy kicsit hagyni kell, azaz nagyon, nagyon is megoldania önmagát, és úgy tekintünk rá, mint tényleg egy dzsungelben egy utazás, hogy látjuk, hova akarunk kiukadni, de engedjük azt, hogy máshol juthassunk ki a dzsungelből, akkor sokkal könnyebb dolgunk van. Az ördögi problémákra egyébként vannak megoldási javaslatok, megoldási sémák, és egyébként ez a Subnautica-nak a design journey-re ezek alkalmazása nagyon is jellemző volt. És ezt nem tudatosan csinálták a fejlesztők és a designerek, hanem ezt ők megélték, ők ezeket a problémákat a maguk módján megoldották, és igen, nagyon sok párhuzam fedezhető fel az ördögi problémák megoldása és a Subnautica design journey között. Például próbálkozz, trial and error, prototipizálás. Nagyon fontos, ugye nekik a minutes of fun, az pont erre, meg az MCP, ugye a minimum crappy product is pont erre vonatkozik, hogy próbálkozunk, és hagyjuk azt, hogy elbukjunk, vagy hát megbékélünk azzal, hogy akár ki is dobunk ötleteket. Sokat beszéltem erről a Valheim-es előző adásban. Akkor a problémák újra keretezése. Zseniális megoldás volt például a világnak a határa, ugye, hogy a mélységbe menjünk, és ott történjen valami, amit megint csak nem fog leszpoilerezni. Újra keretezték a problémát, hogy legyen ebből a kötöttségből egy előny. Tudjuk azt, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy ez egy fejlesztés, ez egy design folyamat, amire sokszor jellemző, hogy egyet lépünk előre, kettőt hátra. Tehát wicked problem további problémákat generálhat. Útkeresés. Keressük az utunkat, hallgassunk arra, hogy a termék vagy az alkotás mivé akar válni, és kérjünk segítséget. Tehát az, hogy ha el vagyunk akadva, akkor merjünk segítséget kérni, lépjünk túl a büszkeségünkön, vonjunk be másokat, inspirálódjunk. Tehát ahogy említettem, ugye az MCP, MVP, az a protózás, hoz tartozott a minutes of fun, az útkereséshez, vagy akár az is a prototipizáláshoz, a placeholder célok voltak nagyon fontosak, az újrakeretezés az mind-mind a, ugye, a világnak a széle, akkor a térkép struktúrája, a belső jutalmak, hagyjuk a játékost felfedezni. Gyakorlatilag reframing volt az, hogy a konfliktust is újra értelmezték, hogy jó, nézzük meg, hogy a konfliktus hogy vezethet valami jobbhoz, akkor ugye a silent running, az, hogy oldjuk meg azt a problémát, hogy mit csináljon a játék, mit csináljon a tenger alatti járó és ezek a nagy lények. És ezek a véletlenszerű felfedezések, és ezek a boldog felfedezések, ezek a boldog véletlenek, az O2 bug, vagy a búvárszemüvegügynek a kerete, a nagy lények, a training wheel metódus, vagy hogy véletlenül horror vagy terror játék lett belőle. De ugyanígy ez meg lehetne említeni itt az érzelmi lencsét, amiről az elején beszéltünk, az alappilléreket, azt, hogy a zenével kezdték, és ez az egész játékfejlesztést áthatotta, hogy az a zene a fejükben volt, és ez a felfedezés, és ez a rejtély, és hát, hogy figyeltek arra, hogy mivé akar válni a játék. És szerintem talán ez a legfontosabb, egyik legfontosabb üzenet a konkrétumok mellett, amit haza lehet vinni a design journey-ből a Subnautica-nak, hogy nekünk designereknek egy tényleg egy mélységesebb, intimebb kapcsolatba kell lépni az alkotásunkkal, és nem csak rajta dolgozni, hanem bármennyire gicsesen is hangzik, ez egy kicsit magunkon is dolgozni a folyamat közben. Hagyni azt, hogy ne csak mi legyünk hatással az alkotásunkra, hanem az alkotásunk is ránk. És ugyanúgy, ahogy mi formáljuk, ő is tudjon formálni minket. Ugyanúgy, ahogy maga az alkotás is engedi, hogy mi ezzel önmegvalósítsunk, valamivé váljunk, nekünk is engednünk kell, hogy maga az alkotás is megformálja önmagát. És ez egy nagyon nehéz téma, de ez a látásmód rengeteget tud segíteni bizonyos szituációkban. Legyen itt szó arról, hogy valaki ezt teljesen úgy értelmezi, hogy figyelni kell a userek, vagy kvalitatív, kvantitatív adatok, piaci feedback, vagy valaki sokkal spirituálisabban értelmezi, hogy a játék fejlesztés mint egy művészet fogja fel. Talán a kettő között van az igazság. Az adatgyűjtés, az adatok elemzése, és egy kicsit ez a spirituális kapcsolat egy alkotás és az alkotó között, valahol a kettő között van az igazság, ahol tényleg egy olyan dolog tud létrejönni a végén, ami valóban értéket teremt. Egyébként az előadásnak volt még egy nagyon kedves része, amikor arról beszélt a Charlie Cleveland, hogy kérjünk segítséget, amíg ivott egy korty vizet, addig megkérte a jelenlévőket, hogy most forduljatok oda a szomszédotokhoz, és mutatkozzatok be, és percekig beszélgettek az emberek, tehát nem csak bemutatkoztak, hanem alig bírták őket úgymond lekeverni, hogy jó, most már maradjatok csöndben, és jön a Q&A szekció, jönnek a kérdések, úgyhogy ahogy említettem, nagyon inspiráló előadás, nézzétek meg, és rengeteget lehet belőle tanulni. És egyébként azt mondhatnám, hogy jó, nem az összes GDC előadás, de rengeteg GDC előadás, ha nem is ennyire jó minőség és ennyire tanulságos, de rengeteget lehet belőle tanulni, úgyhogy ha valaki játékdizájnnal foglalkozik, vagy szeretne, akkor a GDC előadások azok alapok. Tehát nézzétek őket, és tanuljatok belőlük, mert nagyon sokat lehet. Na, hát eljött az idő, hogy akkor egy kicsit egy kontrasztot teremtsünk. Vagy hát megpróbálunk. Fontos leszögezni, hogy amit most el fogok mondani a Brett Edge-ről, az szubjektív vélemény. Tehát, tehát most mindenki fogadja el, hogy ez egy szubjektív vélemény lesz. Nem kell velem egyet érteni. És ezt többször fogom mondani, hogy ez szubjektív vélemény. Nincs olyan, hogy valami rossz, vagy szar, vagy stb., hanem olyan van, hogy nekem nem tetszik. Tehát minden ember különböző, és ez a szubjektivitás. Van, akinek valami tetszik, van, akinek nem. És ennyi. Tehát, hogy amit én most el fogok mondani, az egy szubjektív vélemény lesz, és egyébként próbálok, és azok a design oldali döntések, amik nekem bizonyos, tehát amikre következtetek, azok lehetnek, hogy lehet, hogy óriási baromságok, lehet, hogy abszolút nem így van, ezek csak következtetések. Tehát azt mondjuk mindenki tartsa fejben, ez a szekció most abszolút szubjektív lesz, és tele lesz következtetésekkel. Na, vágunk is bele. Tehát a Brett Edge. Nem tudom, hogy ki játszott ezt a játékot, ki nem. Aki nem ismerné, ez egy újabb játék, mint a Subnautica, hasonló alapokon nyugszik. Ez gyakorlatilag, hogyha a Subnautica Minecraft a víz alatt, akkor a Brett Edge az Subnautica az űrben. Itt is adott egy játéktér, és le van limitálva az oxigén által, nyilván az űrben sincs oxigén, és itt is egy ilyen nagy aszteroida, meg egy ilyen nagy roncs mezőn kell nyersanyagokat gyűjtenünk és kraftolnunk. És van egy történet. Eddig ez minden rendben van, és egyébként több évig volt Early Access-ben, és 88% is pozitív az értékelése. Ahogy mondtam, hasonló az alap, van egy katasztrófa, és akkor túléled, és akkor nyersanyagokat gyűjtesz, és haladsz előre. És ugye a limitáció az oxigén. Na most ugyanúgy nem fogok spoilerezni, tehát aki játszani szeretné ezt a játékot, nem fogok beszélni a történetről, de annyit el lehet árulni, hogy az a felütése, hogy a nagyapádnak a holttestét egy koporsóban szállítja ez az űrhajó, és akkor ahogy a baleset megtörténik így az űrben, akkor ez egy kirepül, és akkor meg kell találnod. Meg nyilván túlélned. Na most, hogy értsétek, hogy miről fogok beszélni ezen játék kapcsán, rögtön egy kicsit a közepébe csapok, vagy egy olyan megállapításba általam, ami szerintem így átszövi ezt az egész játékot. Az egész Brett Edge, ben van egy kettősség, amit egyszerűen nem értek, hogy ezt így hogy lehetett így a piacra dobni. Ez olyan, mintha lenne két designer, vagy két felelős személy, döntéshozó személy, akik megállapodtak egy alapban, hogy ez a űrben lévő Subnautica legyen, és mind a kettőjüknek egy egymással teljesen szemben álló, és egy nagyon konkrét elképzelésük van arról, hogy milyen legyen a hangulat, és hogy ez egy milyen játék legyen. Tehát van egy önkettősség a játékban, hogy egyszerűen nem értem, és tehát ha van egy mixtúra, jól kivitelezett elegáns mixtúra mondjuk a humorban és mondjuk a komolyságban, vagy mondjuk egy, amit én nem szeretek, de akkor lehet egy morbid humor, de mondjuk nem tudom, hogy lehet ízlésesen morbid humor, de bocs, most csak ez jutott eszembe. Tehát ha van egy igényes mix, az lehet jó, de itt nem mixtúra van, itt olyan szintű kettősség van és vágások, ami egyszerűen számomra érthetetlen. Olyan, mintha két döntéshozó, ahogy mondtam, nem tudott volna megegyezni. És ez az egész játékot átszövi. Nézzünk konkrét példákat. És itt most megint szeretném elmondani, hogy ez szubjektív. Tehát megint csak lehet, hogy ha te ezt a játékot nagyon élvezted, aki ezt hallgatod, és szeretted, akkor lehet, hogy fogalmad nem lesz, hogy miről beszélek, de ez egy szubjektív dolog. A játékban jelenlévő humor Számomra a játékban jelenlévő humor nem vicces. Tehát ez nem az én humorom, de ez még egyáltalán nem probléma. Vagy nem kell, hogy probléma legyen, mert van ilyen. Tehát, hogy ma nem tetszik valamilyen témájú film, nem nézed, meg nem játszol játékos, stb. De ennek a játéknak a humora akár lehetne jó is, de engem még a humor megvalósítása is egy kicsit, nem kicsit, nagyon frusztrált. Például mint a Subnautikában is van egy AI, aki próbál veled közölni dolgokat, játék elembeli dolgokat. Ugye a Subnautikában például az olyan, hogy mész a Aurora felé az elején, és akkor szól neked, hogy hoppá, növekszik a radioaktivitás a vízben. Tök jó. Itt is van egy ilyen AI. Csak ez az AI állandóan pofázik, és megállás nélkül, és folyamatosan ilyen egysoros vicceket, de mindenre, tök mindegy, mit látsz, mindenre egy poént akar elsütni, olyan, mint hogyha írtak volna nem tudom hány órányi poént, és azt megállás nélkül beraknák. És az a helyzet, hogy aki nem annyira vevő ezekre a poénokra, mint például én, egyszerűen egy idő után ezt megunja, mondjuk így 10 percen belül, de már 2 órája pofázik, és egyszerűen nem hallod meg azokat az információkat, amik játékmechanikai szempontból meg fontosak lennének. Képzeld el a Subnautikát, hogy kijössz a portból, és egy ilyen AI, ilyen egyhangú, ilyen magyarázó hangon megállás nélkül poénokat süt el, aztán meg egyszer csak bemondja, hogy amúgy radioaktív a víz. És akkor nem érted, hogy miért döglöttél meg, mert nem is hallod, mert azt hiszed, hogy megint valami fingós vicc. Na de most megint csak mondom, ez szubjektivitás. Lehet, hogy csak nekem nem vicces, lehet, hogy mindenki egyébként 20 óráig borul ezen a röhögéstől, de én például ezen nem tudtam röhögni. De itt még amúgy nem látszik a kettősség, ez csak a játéknak egy tulajdonság, ez egy humoros játék. Szóval azon kívül, hogy mentálisan elkezded szűrni ennek az AI-nak legalábbis én a szövegeit, és játékmechanikai elemekről maradsz le, emellett elkezd beúszni a képbe a kettősség. Mégpedig nekem ez elkezdte megölni a játéknak az immerzióját és az atmoszféráját. Tehát valamiért nekem, hogy kint vagy egy űrben, egy ilyen hatalmas törmelékmezőn, meg aszteroidamezőn, és ott van tehát, hogy elfogyhat a levegőt, stb. Nekem annyira nem illik ez a poénkodás, meg ez a vicceskedés, hogy nekem ez teljesen megölte. Tehát gondold el, hogy küzdesz a túlélésért halott asztronauták meg roncsok között, és ahelyett, hogy a rejtélyt, a klausztrofóbiát, a fulladástól való halálfélelmet, mint ahogy a Subnautikában ezt megvalósították, ahelyett, hogy nem tudom, kirázna néha a hideg, meg úgy lenne bennem egy állandó feszültség, folyamatosan ilyen fingós vicceket kell hallgatni, és nem értem. És itt jön képbe első körben egy ilyen elég erős kettősség, hogy a zene. Tehát a zene, tehát sok esetben pontosan olyan, hogy ezt az immerziót próbálja alátámasztani, amit az előbb mondtam, hogy itt vagy egyedül az űrben, nem is tudod, hogy bárki túlélte, lehet, hogy te se élet túl, de ahogy elképzeled. És ilyen a zene, és erre jön ez a retardált AI. Ha ez furcsa volt, akkor a zenét most, hogy képbe hoztuk, ott kezd el szétesni az egész játéknak a hangulata. Na most menjetek fel YouTube-ra, és írjátok be, hogy Brett Edge OST, és azt a 16 zeneszámos OST-t, vagy játékzene gyűjteményt így hallgassatok bele. Menjetek egyik trackről a másikra. De aki ezt nem szeretné megcsinálni, most bevágok néhányat egymás után.
Better be, better be, better be, better be.
Most azt hiszitek, hogy szórakozom veletek, akik ezt nem hallgatom meg, de menjetek fel YouTube-ra, hallgassátok meg. De nem, ez az OST. Olyan, minthogyha teljesen különböző helyekről vadáztam volna össze trackeket, tehát ilyen orosz népzenét, akkor valami trance diszkót, akkor valami felfedezős űrzenét, meg az a tipikus ilyen fingós vicczenét most így összekevertem volna. És ez van a játékban. Tehát egyszer csak egy helyen ez a zene szól, aztán meg az a zene szól, és már egy idő után ötletem sem volt, hogy most mi van? Hogy ezek véletlenül kerültek ide? És most egy kicsit visszacsatolva a humorhoz, rendben, legyen egy játék humoros, és legyenek benne humoros részek. Viszont vannak dolgok, amik egyszerűen nem működnek, szerintem egymás mellett. Tehát az űrös dolgok humorosan tudnak működni, tehát például űrgolyhók, ugye paródia film, vagy nem is tudom mit mondjak, még a zűrhajó, teljesen retardált film, de zseniálisak. Itt valahogy ebbe a hangulatba egyszerűen nem illenek bele, nem illeszkedtek bele. Az például, hogy át kellett úsznom egy hatalmas gömb majonézen, vagy egy botra kötözött csirkével kezd rövid zárlatot kiütnöm, tehát a belenyomod a csirkét a magas feszültségbe, és az, mit tudom, kiüti, tehát a csirke dögöljön meg nete. Akkor nem tudom, lehet, hogy ez sok embernek vicces, de például van egy ilyen boost az elején, hogy így tudsz ilyen boostokat csinálni, hogy gyorsabban haladni előre, amikor még nincsenek járműveid. És ezt úgy tudod megcraftolni, hogy konkrétan ilyen savarmát kell szerezned, ami egy arab kaja, ami egy ilyen fingatós arab kaja, és ezzel megcraftolod, és a UI-on, a karaktered portréján, a játék még egy csipeszt rárak a karaktered orrára, hogy ez most így most tele fogja fingani az űrruhát, és akkor ezzel gyorsabban fog haladni az űrben. Én nem tudom. Én megint csak mondom, ez szubjektív, de egyszerűen nekem ez nem volt vicces. Lehet, hogy most valaki ezen szétröhögi magát, de mondom, akkor próbálja ki ezt a játékot, de nekem nem illett össze egyáltalán ezzel a hangulattal. Vagy legalábbis azzal a hangulattal, amit vártam, de néha meg a zene pont ilyen alatta. Egy ilyen elveszett, felfedezős, rejtélyes zene, és megyek a gyönyörű, hát gyönyörű és félelmetes űrbe, és akkor nyomkodom a fingó gombot. Mi ez? Na most, vagy ugye erről a kettősségről van szó, amit mondtam, vagy egyszerűen, vagy egy kicsit a Subnautikára visszakötve, hogy nem figyeltek a játékra, hogy mi akart lenni. Tehát, hogy elképzelték, hogy csináljunk egy humoros űrjátékot, és nem figyeltek oda arra, vagy csak részben, hogy ez a játék, ez sokkal inkább egy misztikusabb, félelmetesebb játék akar lenni, mint mondjuk a Subnautica, vagy pedig egyszerűen pont ettől féltek, hogy ha megcsináljuk a Subnauticát az űrben, akkor most mindenki, de teljesen mindegy, nem bélyegezték volna meg az emberek őket. az, hogy most a Subnautikára azt mondták, hogy Minecraft a vízdalat, az sem ártott nekik semmit. Ők ezt tudták az elejétől fogva. Vannak egyértelmű azonosítások, az emberek egyértelműen rácsütik. Ilyenek az emberek, ezzel együtt kell élni. Tehát, hogyha ez volt a motiváció, vagy a demotiváció, hogy azt fogják mondani, hogy mi vagyunk az űrszubnautika, hát Istenem. Ha emiatt ragaszkodtak ennyire ez a poénos dologhoz, hát szerintem nem kellett volna. De konkrét játékmechanikai szempontból is előjön ez a kettősség. És nem, én úgy gondolom, hogy ezt jól érzem, de ahogy elmondtam az elején, ez megint csak szubjektív, és lehet, hogy óriási marhaságokat mondok. De a játék eleje az izgalmas, és jó ütemben tágul a játéktér, bővül a játék, viszont ez nagyon hamar egyszerűen a játék hátrányával válik. Mondok egy példát. Rég játszottam vele, lehet, hogy ezt kipecselték már azóta, még az is lehet. De amikor felfedezel valamit, akkor oda valamilyen eszköz kell. Tehát mondjuk egy ajtót ki kell nyitni. Így vissza kell menned a bázisodra, és meg kell kraftolnod, vagy szerencséd volt, és nálad van az az eszköz. Jó. De általában nincs. Ez önmagában nincsen gond, csak egyrészt fogalmat sincs, hogy mit fogsz felfedezni a következő sarkon, tehát nem tudod, milyen eszközt kell odavinni, és az inventoryd meg elég kicsi ahhoz, hogy rendesen felcuccolj ezekből, mert valahogy a nyersanyagokat, amiket ott ugye megtalálsz, is haza kell hozni. És ehhez még hozzácsatlakozik az, hogy az eszközök élettartalma egyszerűen, mondom, lehet, hogy csak az 1.0-nál volt ilyen, de nagyon kevés a durability-e az eszközöknek, nagyon hamar eltörnek. És például, ha most a Subnautikát nézzük, megint csak mondom, mint kontraszt, akkor a Subnautikában ezt elemekkel oldották meg. Nem kellett állandóan megcraftolnod a lézervágót, hanem néha elemet kellett cserélni. És nem kellett ötféle roncshoz ötféle lézervágó, csak egy. És nem azon volt a hangsúly, hogy most hú, te most lézervágsz, hanem hogy maga a felfedezés, hogy beúsztál ezekbe, volt a lényeg. Tehát itt is nem értem, hogy miért kell 4-5 féle eszköz, 4-5 féle szituációba, és ezeknek miért kell eltörnie körülbelül 2 feladat megoldani, mondjuk ajtónyitás után. Lehet, hogy már ez így jobban ki van balanszolva, de régen például ilyen volt. És egy idő után elvész a felfedezésnek az élménye, mert folyamatosan haza kell rohangálnod, megcraftolni valami szar eszközt, visszamenni, és akkor utána, és valamikor ezek így stackelődnek, hogy kinyitsz egy ajtót, és mögötte van egy másik, és akkor megint haza kell menni, és megint idehozni. És egy elcseszett rohangálássá válik a játék. Vannak apró nüanszok is. Például van benne olyan, van egy olyan bookfenc benne, hogy van egy olyan eszköz, amihez elemek kellenek, hogy megcraftold, de ez az eszköz kell ahhoz, hogy elemeket craftolj. És ha nem találod meg, nem arra mész, mert rohadt nagy a játéktér, nem arra mész először, ahol mondjuk találsz elemeket, akkor van, hogy egy órát is eltöltesz, vagy 2 azzal, hogy itt vagy megakadva, hogy hol találod meg azt a szart. Tehát ezek ilyen apróbb dizájnbeli problémák, amiket lehet, hogy nem teszteltek, vagy nem vettek észre, de iszonyatosan frusztráló. Ahogy említettem, eleinte nagyon jó játéküteme, de szinte olyan később, minthogyha tehát annyira agresszívan veszteketi az idődet, hogy nem is azt érzed, minthogyha ezzel próbálnák kinyújtani a játékidőt, hanem szinte, mintha úgy dizájnolták volna meg, hogy elbassza az idődet. Elnézést egyébként, hogy egy kicsit így káromkodok, de tényleg. Tehát, hogy annyira nem tiszteli az idődet a játék, hogy mintha ezért készült volna. Vagy lehet, hogy ez is valami poén lenne, amit én nem értek, hogy néha ennyire elcseszett benne valami. És megint mondom, szubjektív. Lehet, hogy ez lehet már azóta kipecselték, és hülyeségeket beszélek, de most az 1.0 környékbeli élményeimet próbálom felidézni. Na most a bázisépítés. Másik téma. A Subnautikában minden egyes dolog, amit megépítesz, hasznos. Tehát ott az elemtöltő. Már beszéltünk róla. Az ehhez kapcsolódó energiagazdálkodás. Hogy oldod meg az energiát? Most geotermikus energia, vagy mert odaépíted a bázisod, vagy mondjuk ilyen bioenergiát csinálsz, és akkor ahhoz, hogy termeled meg a növényeket, ugye ehhez a növénytermesztés, akkor tengeralattjáródok. Minden növeli a produktivitásodat, és minden visz előre a cél felé. A Bretage-ben a bázisépítésnek gyakorlatilag nincs értelme. Ez egy olyan dolog, amit így csinálsz, hogyha van kedved. Mindent meg tudsz craftolni a kis lezuhant űrhajódban, és amit a bázison létre tudsz hozni, azok gyakorlatilag már léteznek ott is. tudod a bázisodnak a falát erősíteni. De nincs tudom, nyomás, ami összeroppantsa, nem támadnak meg idegenek, nincsen meteorzápor. Például a Space Engineers-ben van. Tehát ott például lehetett én gépágyukat telepíteni, és azok lelőtték az aszteroidákat. És itt nincs. Tehát egyszerűen nincs értelme, nincs mögötte motiváció. És a Valheim-es részben is utaltam erre, hogy ott ugye van a funkcióknak egyértelmű motivációja. És ez a Subnautica-ban is jelen van. Itt nincs. Tehát egyszerűen nem tudtak mögé rakni már bizonyos funkcióknak értelmet, motivációt. Itt majd a kettősségről is beszélek később, csak jussunk oda, hogy egyáltalán itt is miért van jelen ez a bázisépítés, ha semmi értelme nincs, azon kívül, hogy egy ilyen kozmetikai dolog. És ugye a Subnautica-ban ezek, például a bázisépítés még a sztoriba, meg a flowba gyönyörűen bele vannak szőve. Majd később ugye, hogy erről a kettősségről még beszélünk, itt szerintem nem az a baj, hogy tehetségtelenek lennének a dizájnerek vagy a fejlesztők, hanem itt más van a háttérben, szerintem. De majd, igen, erről még beszélünk. És most megint csak egy konkrét ponthoz érkeztünk, ami egy óriási kettősség a játékban, talán a legnagyobb, hogy a Bretagne-nek az utolsó negyedében, vagy harmadában, vagy akár felében, nem tudom, hogy mekkora részt foglal magába, de jó nagy részt, egyszerűen az, amit eddig csináltál, amit megtanultál, ugye, ami a Subnautica-ban ez a training wheel volt, hogy felépíted, akklimatizálódtál, tanultál, és ugye itt is a Bretagne-ben az eszközöket craftoltál, megtanultad, mi mire való, mit nyit, stb. Egyszerűen elveszik tőled. Ez úgy történik, és ez nem értem megint csak, hogy a játék átalakul egy sztori alapú walking szimulátorra, mint a, nem tudom, a Firewatch, vagy nem tudom, mit mondjuk, a What Remains of Edith Finch, stb. Jó, talán annyira nem kötött, meg annyira narratíva alapú, de egyszerűen fogja magát a játék, és ennyi. Nem craftolsz most már, jó, valamennyit még fogsz, hanem nincs szabadság a térben, hanem egy űrhajóban vagy, dokkolsz nem tudom hány helyre, meghallgatszott némi expozíciót, és ennyi volt. Jó, még van egy-két dologot, mondjuk nem akarok most spoilerezni, aki játszani akarja, de gyakorlatilag egy walking sim lesz a játékból. És azért érzem, hogy megint csak itt valamiféle kettősségről van szó, mert vannak játékok, amik stílust váltanak menet közben, és jól áll nekik. Vagy próbálják ezt a stílust folyamatosan váltogatni. Most a Nier Automata jut eszembe, hogy ott az akció játékokat kombinálják. Van, hogy 3D-ben mozogsz, vagy hogy van, hogy 2D-ben, és a különböző boss mechanikák, tehát ott így nagyon ügyesen játszanak ezzel. És lehet egy olyan játék, ami egyszer csak ilyen, egyszer csak olyan, viszont itt túl drasztikus a váltás, és túl értelmetlen. Furcsa. Tehát, hogy több, mint a többi játékformulát akartak használni, de itt egyszerűen nem működik. Olyan, mintha az egyik designer megint csak, aki mondjuk, nem tudom, a komoly irányba akarta húzni, egy survival játékot akart, a másik pedig egy ilyen űrös, humoros walking szimulátort, ami végigvezett téged ezen a sztorin. És az volt a konszenzus, hogy jó, akkor te kapod a játék elejét, én meg a végét, ezt akkor azt kerüljük el egymást a stúdióban. Tehát, mintha elfelezték volna. És az a furcsa, hogy vagy hát az az érdekes, hogy szerintem külön működött volna. Egy ilyen misztikus, rejtélyes survival játék az űrben, az űrszubnautika is működött volna, és a szerintem még nekem is a fingó poénos walking szimulátor, ami végigveszett ezen a bugyut a történeten, ami szerintem egyébként megint csak szubjektív, nem egy jó történet, de nem fogok spoilerezni. Tehát tényleg van egy humoros hangvételű, megoldandó kis feladatokkal, űrben vezethető járművekkel 6-8 óra végigjátszani, és nem megy az agyadra, de így, ez nagyon furcsa. Vagy hát igen, ugye legyen egy ilyen komorabb, félelmetesebb űr szubnautika, és akkor, ha nem kellett volna, tehát hogy jobban tudtak volna koncentrálni így ezáltal a survival elemekre, akkor lehet, hogy azok is jobban kidolgozottak lettek volna, és nem lettek volna ezek a félkész, vagy nagyon furcsa mechanikák a játék elején. Az a helyzet, hogy gondolom, de miért lenne probléma, hogy egy walking sim a vége? De még ha az is jól működne, de nincs jól megcsinálva. Az expozíciót folyamatosan megtörik megint csak a rohangálással, mert a craftolást azt valamilyen szinten meg a nyersanyaggyűjtést itt megkapod, csak már nem az űrbe kell, hanem folyosókon meg terekben. Össze-vissza rohangálsz, dobálod össze a nyersanyagokat, meg amit meg kell kraftolni, mész folyosóról folyosóra, kraftold az eszközöket, és valamennyire kapcsolódnak a cselekményhez, de itt már levegőért se kell aggódnod, semmi nyomás nincs rajta, csak így túl akarsz jutni az egészen. Mondtam ugye, hogy a történet nem túl jó, én nem vagyok, ahogy említed, nem vagyok egy nagy narratíva fan, meg ilyen történetorientált, tehát nem, lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ember, aki ezt meg tudja ítélni, de nekem a sztori sem nagyon tetszett, és az meg végleg elrontotta, hogy ez az AI, ez meg folyamatosan pofázik, ahogy mondtam, és hülyeségeket folyamatosan. Egyébként a játék 77%-on van a Steamen, tehát mostly pozitív, ami valószínűleg azt jelenti, hogy én vagyok az, akinek ez ilyen furcsa, vagy így nem áll össze, de hogy egy kicsit összefoglaljam, tényleg olyan, mintha lenne egy kettősség ebben a játékban, mint a két ember lenne a döntéshozó, és majdnem egálban, vagy megpróbálják itt ott túlharsogni egymást, és egy ilyen összecsapott mixtúra az egész, ami nekem nem működik. És lehet csak nekem nem működik, mert egyébként az emberek 77%-ának működik. De egyszerűen zenében, hangulatban, játékmechanikai elemekben, meg játék stílusban is szétszakad. Ez nehezen érthető számomra. És ugye most jön az, meg hát eddig is volt néhány ilyen mechanikai beli, meg dizájnbeli dolog, ami ugyanis az én oldalam következtetés volt. De ez most egy teljesen alaptalan következtetés, de valahogy, hogyha nem erről a kettősségről van szó, akkor talán az történhetett, és akkor most itt egy kicsit visszakapcsolunk, vagy visszacsatolunk akkor már a Subnautikának is az összefoglalásához, hogy a fejlesztők és a dizájnerek nem, egyszer nem hallgattak a Brett Edge esetében magára a játékra, hogy miféle akar válni. Lehet elhatározták, hogy csinálnak egy ilyen vicces hangvételű űrjátékot, viszont észrevették közben, hogy ez egy kicsit más akar lenni, hogy egy ilyen komorabb hangvételű, egy ilyen felfedezősebb, gyakorlatilag egy űrszubnautika, de nem hallgattak rá teljes mértékben, nem engedték el ezt a régi vonalat, vagy pedig ugye pont fordítva, hogy pont egy komor játékot akartak, és akkor jött ez a humor vonal, ami valahol működött, és nem tudták teljesen implementálni, vagy hogy lehet, hogy Walking Sim akart lenni, de Survival-ját és vissza. Tehát, hogy beleestek egy ilyen kettősségben. Nem tudták azt mondani, hogy jó, itt most húzunk egy határt, és az egyik oldalt visszük, mert mindig visszakapcsolódtak a másikba. És szerintem a Brett Edge ezért lett ennyire kettős, ennyire furcsa. És még egyszer mondom, lehet, hogy csak nekem. És lehet, hogy ez egy teljesen rossz dizájn példa, mert van, aki a Subnautikát egy lapon említi a Brett Edge-el minden szempontból, sztori, meg játékelemek, meg stb. És lehet, hogy valakinek megvalósult ez az űrszubnautika, de nekem nem. Egyszerűen nekem a hangulat, a humor és a játékmechanikáknak a változása, meg a játék stílus változása egyszerűen nem állt össze. Nos, hát ez lett volna végül is a Subnautika adás, és egyébként magáról a játékról még rengeteget tudnék mesélni, tehát tudnék még itt egy-két órát ömlengeni a Subnautikának a történetéről, és az, hogy én hogy éltem meg, és hogyan mentem végig a játékon, és egyébként hogy játszom végig tényleg évről évre, de ennek most nem témája. És ez inkább szóljon a design journey-ről, mint magáról a játékról, magáról a videójátékról, meg az én élményeimről. Remélhetőleg tudtam egy kis kontrasztot emelni a Brett Edge-el, ami lehet, hogy általam teljesen alaptalan. Tehát ahogy említettem, lehet, hogy valakinek megvalósult az, hogy ez mind a kettő Subnautica és Brett Edge egymás mellett zseniális játékok. Nekem nem úgy sült el. De szerintem sokatoknak érthető, hogy a Subnautica miért működött annyira jól, és ez a design journey miért lehetett annyira izgalmas, és miért ennyire tanulságos utólag. Úgyhogy remélem izgalmas volt ez számotokra. Izgalmas volt az én előadásomban, és tanultatok is belőle, és hát köszönöm szépen, hogy hallgattok. Nem nagyon néztem megint csak a metrikákat, de van egy-két új hallgató, nem tudom kik vagytok, nem tudom hol vagytok. Még mindig nincs semmi social media felületem, úgyhogy nem tudtok sehova se írni, hogy ez most jó vagy nem jó, de majd lesz. De az biztos, hogy köszönöm szépen, hogy hallgattok, mert motivál egyébként, hogy folytassam. Akkor hamarosan jövök egy újabb adással, ami még nem tudom pontosan mi lesz, de ami terítéken van, az a RimWorld, és a RimWorldhöz kapcsolódó könyv, amit a játéknak a designere írt. amit egyébként elkezdtem olvasni, és zseniális, ugyanúgy, mint a Art of Game Design. Vagy ez lesz, vagy pedig egy kicsit formabontóbb, bár nem tudom, hogy három rész kapcsán mennyire lehet formabontó vagy rendhagyó adásról beszélni, de egy kicsit kevésbé game design témában szeretnék egy játékról beszélni, de majd meglátjuk, mi lesz. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy hallgattok, és hamarosan jövök a következő résszel. Sziasztok!